Kezdődik a híradó, szombaton este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! €200 milliárd uniós pénz munkahelyteremtésre, 150 ezer fiatal munkába állását segítheti. Jelentősen nő a sertés állatjóléti támogatás keretösszege, idén 8,5 milliárd forintra pályázhatnak a gazdák. Megszökött egy farkas a Veresegyházi medveotthonból, aki látja, értesítse a hatóságokat és ne próbálja meg befogni. Ma lesz a dal utolsó elődöntője, újabb 10 eddig még soha nem látott produkció mutatkozik be. A rendelkezésre álló források egyharmadát, mintegy 200 milliárd forintot fordít Magyarország a fiatalok foglalkoztatásának segítésére a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban, jelentette be a foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Comba Sándor azt mondta, a kormány számos olyan intézkedést tett, amely eredményesen segítette a foglalkoztatás bővülését, ilyen többek között a munkahelyvédelmi akció és az első munkahely garancia program, amelyek összesen 140 ezer fiatal foglalkoztatás segítették.
Az Európai Unióban 10 év alatt megduplázódott a munkanélküli fiatalok száma. Görögországban 100-ból 60 fiatalnak nincs munkája, de Spanyolországban is minden második fiatal állástalan. Magyarországon közben 20 éve nem látott szinten van a foglalkoztatottság, 4 milliónál is többen dolgoznak, de a fiatalok munkanélkülisége továbbra is magas. Az unió állam és kormányfői novemberben Párizsban egyeztettek a fiatalok munkalehetőségeiről. Orbán Viktor a tanácskozás után azt mondta, nem hangzott el olyan ötlet, amit Magyarország ne próbált volna ki, vagy ne tett volna már meg.
Lényegében mi minden hangszeren játszunk otthon, tehát általában olyan típusú megoldásokról beszélt mindenki, amelyek már a magyar jogrendnek részét alkotják. A munkahelyvédelmi akcióterv az egy ilyen típusú dolog, a fiatalok vállalkozássá válását elősegítő programok szintén hasonló.
A foglalkoztatáspolitikai államtitkár egy pénteki rendezvényen azt mondta, a Magyarországon már alkalmazott megoldásoknak köszönhető, hogy sok fiatal munkához jutott.
Gyakorlatilag annak köszönhető, hogy a zuhanás meg tudtuk állítani, hogy ezeket az eszközöket mi már az elmúlt években is igénybe vettük, ezeket szeretnénk a következő időszakban erősíteni, és ezzel azt elérni, hogy ebből a 200 milliárd forintból nagyjából a következő 7 évben mintegy 150 ezer fiatalnak a munkába állását segítsük.
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke azt mondja, a magyar fiatalok harmada szívesen vállalkozna, ha ehhez megfelelő képzést és támogatást kapna. Kovács Patrik szerint az új vállalkozások további munkahelyeket is teremtenének.
A tapasztalatokból az látszik, hogy a fiatalok előszeretettel alkalmaznak más fiatalokat a startupjaikban vagy a vállalkozásaikban. Ennek pedig mindenképp egy pozitív, felszívó hatása van az ifjúsági munkanélküliségre nézve.
Tavaly ősszel indult a fiatalok vállalkozóvá válását segítő program, amelyre a kormány 7 milliárd forintot biztosított. A jelentkezők akár 6 millió forintot is kaphattak egy saját vállalkozás indítására. A már korábban elindított első munkahely garancia program, a munkahelyvédelmi akcióterv és a munkahely megőrzési támogatások segítségével pedig az elmúlt években 140 ezer fiatal foglalkoztatását segítette az állam.
Újabb pedagógus béremelés várható szeptembertől, átlagosan mintegy 10 ezer forintos nagyságrendben nőnek a keresetek. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár tegnap arra emlékeztetett, tavaly szeptemberben emelkedett először a tanárok fizetése, átlagosan 34%-kal, január óta pedig további 8-10 ezer forinttal vihetnek többet haza. A következő években pedig minden szeptemberben lesz emelés.
40 ezer forint többletfizetést kaptam.
Másfél évtizede tanít az egyik Sajókeresztúri általános iskolában, Barta Tompa Anita. Azt mondja, a szeptemberi béremeléssel 40 ezer forinttal lett több a fizetése, januárban pedig még tovább nőtt, így legutóbb 172 ezer forintot vitt haza.
Egy kisfiunk született, és mindenképpen ezt a plusz többletet az ő jövőjére is félre tudjuk tenni. Illetve hát a család rezsiköltségében is sokat számít.
Ez év szeptemberében is lesz egy újabb béremelési hullám.
A köznevelésért felelős államtitkár pénteken jelentette be, hogy szeptembertől újabb pedagógus béremelés lesz. Átlagosan mintegy 10 ezer forinttal nőnek majd a keresetek. Tavaly szeptemberben emelkedett először a tanárok fizetése, átlagosan 34%-kal. Január óta pedig további 8-10 ezer forinttal vihetnek többet haza. Egy főiskolai végzettségű pedagógus, aki csak nem 20 éve a pályán van, a tavaly szeptemberi emelés előtt bruttó 155 ezer forintot keresett. Ez mostanra 240 ezerre nőtt. Idén szeptembertől az újabb emeléssel 248 ezer forint lesz a bére, és ha szakvizsgát is tesz, januártól akár további 25 ezer forinttal is többet keresett majd. Hoffmann Rózsa azt mondta, évtizedek óta nem volt olyan mértékű béremelés, mint ami az életpálya modellel megvalósul. Így a tanároknak több idejük és energiájuk marad a munkájuk elvégzésére.
Tisztességesen megfizetett, kiszámítható életpálya elé néző pedagógusok nyugodtabbak, optimistábbak lehetnek, és ezáltal a pedagógiai munkájukat, a gyerekek nevelését végezhetik eredményesen.
A szeptemberi béremelés is része a pedagógus életpálya modellnek, amelynek keretében 2017-ig minden tanév kezdetén nő a tanárok fizetése.
Jelentősen 8,5 milliárd forintra emelkedik a sertés állatjóléti támogatás keretösszege az idén, jelentette be a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a budapesti Mangalica Fesztiválon. Cerván György hozzátette, a támogatásra 2010-ben mindössze 6 milliárd forint volt felhasználható. Az összeg mostani megemelése lehetővé teszi, hogy az idén minden támogatási igényt kielégítsenek.
Szőke mangalicákat tenyészt ez a püspökladányi gazda. Azért kezdett 10 évvel ezelőtt ezzel a fajtával foglalkozni, mert hagyományosan tartható és könnyen értékesíthető.
Ha megfelelő papírra, megfelelő állományra rendelkezik valaki, akkor értékesíthető. Ha nélkül nem, tehát anélkül nagyon nyomott áron adható el, így azért egy extra áron el lehet adni ezeket a jószágokat.
Ez pedig már a budapesti Szabadságtér, ahol Mangalica Fesztivált tartanak a hétvégén. Itt meg lehet nézni az állatokat, a húsukból készült termékeket pedig meg is lehet kóstolni.
Más tetszik jönni?
Más nem köszönöm.
990 lesz.
Ez a fiatal biogazda családjával együtt a Hortobágyon tart mangalicát. A húsát ők maguk dolgozzák fel, 3000 vevőt szolgálnak ki hetente. Azt mondja, ennek a fajtának a húsa egészségesebb és finomabb is.
Meg lehet kóstolni egy nylon disznót, ahogy mi mondjuk, hogy annak milyen a húsa, meg lehet azt, amit egy mangalica, amikor 2 éves korában van levágva, nem fél évesen, mint az intenzív ipari disznók, hogy annak milyen húsa van.
A Magyarországon tenyésztett mangalica 2/3-át háztól adják el. Erre már a jogszabályok is lehetőséget adnak. Ennek köszönhetően pedig egyre nő a védett őshonos fajtával foglalkozók száma.
6 évvel ezelőtt az, hogy Budapest területén egy faházba az ember kolbászt áruljon, amit otthon készített, az törvény által volt betiltva. Tehát ezek a jogszabályok mára megváltoztak, és a mi irányunkban javult a környezet. Ezzel élünk is, hiszen egyre több ember boldogul vidéken, és gyárt, fejleszt, építkezik, gyarapszik.
A mangalicából készült prémium kategóriás termékek iránt külföldön is egyre nagyobb az igény, ami tovább növeli az állomány nagyságát. A sertéstartók által igényelhető állatjóléti támogatások növekedése pedig erősíti az ágazatot. 2010-ben még csak 6 milliárd forint állt rendelkezésre, idén már 8,5 milliárd forintot különítettek el erre a célra. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár szerint ez lehetővé teszi, hogy ebben az évben minden támogatási igényt kielégítsenek.
A sertésprogramunkban célkitűzés, hogy a jelenlegi 3 millióról 6 millióra növeljük meg az állományt. Ezek a jogcímek, ezek a megnövelt forrású jogcímek segíteni fogják ennek a célkitűzésnek a teljesülését.
Ezt a célt szolgálja az is, hogy tavaly év végén 27-ről 5%-ra csökkent az élő és félsertés áfája. Az államtitkár szerint az intézkedéseknek köszönhetően már ebben az évben érezhetően növekedni fog a magyarországi sertés állomány.
Elfogadta a Fidesz választmánya a kormánypártok országos listáját az április 6-ai parlamenti választásokra, jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke. A listát Orbán Viktor pártelnök, miniszterelnök vezeti, őt követi Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, Kövér László házelnök, majd Mátrai Márta, Varga Mihály Kósa Lajos, Lázár János, Rogán Antal, Navracsics Tibor és Harrak Péter. Kósa Lajos azt mondta, a jelöltek kiállnak a kormány intézkedései, például a rezsicsökkentés és a népesedés politika mellett.
Jelöltjeink mindegyike elfogadta a Fidesz politikáját és programját, elfogadta, hogy kiáll a rezsicsökkentés mellett, támogatja azt, hogy a kormánya magyar polgárok terheit csökkentse, kiáll az igazságos, a multikra is kiterjedő közterviselés mellett, kiáll amellett és támogatja, hogy Magyarország pénzügyi és gazdasági önrendelkezést visszaszerezze, illetve tovább erősítse.
Az MSZP szerint a GED Extra jelenlegi formájában nem működőképes. Bangóné Borbé Ildikó úgy látja, a GED Extrát szabályozó törvény lehetővé teszi, hogy a munkába visszatérő szülőket bármikor kirúgják, és azt sem tisztázott, hogy a GED-en lévő szülők beirathatják-e a gyermeküket a bölcsödébe. Hozzátette, az MSZP megtartaná a GED Extrát, de kijavítaná a hibákat.
Az MSZP célja, hogy ne csak megtartsa, hanem valóban működőképessé is tegye a GED Extrát. Az általunk javasolt GED Extra egy olyan lehetőség, amellyel a dolgozó szülők valódi segítséget és valódi védelmet kaphatnak.
A Fidesz közleménye szerint Bangóné Borbé Ildikó a szemébe hazudik az édesanyáknak és a nőknek. Hozzáteszik, a GED Extra keretében vállalt munka mellett is jár a bölcsöde, a szülőket pedig felmondási korlátozás védi. Azt írják, a Gyurcsány koalíció állításaival ellentétben ma is megszorításokkal sújtaná a gyermeket nevelőket. A Jobbik szerint az április 6-ai országgyűlési választás egyik tétje Magyarország nemzeti szuverenitásának megvédése. Gyöngyösi Márton frakcióvezető helyettes azt mondja, hogy a Jobbikon kívül az összes többi parlamenti párttal kapcsolatban felmerült az elmúlt években a külföldi befolyásolás gyanúja. Aggasztónak nevezte a Szocialista Párt elnökének washingtoni útját. Szerint a mai napig nem lehet tudni, hogy Mesterházi Attila miért járt az elmúlt napokban Amerikában.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy beszámol-e majd arról, hogy Washingtonban ukázokért és utasításokért, iránymutatásért mente, vagy pedig a források, a pénzügyi forrásoknak az útvonalát ment el most leegyeztetni, most, hogy Simon Gábor lebukott.
Radikális jobboldali szervezetek emlékeztek ma a budapesti Kapisztrán téren a 69 évvel ezelőtti magyar-német budavári kitörési kísérletre. A megemlékezés miatt antifasiszta szervezetek tartottak ellentüntetést a közelben. Két kisebb csoport kivált a tüntetők közül, és egymást kezdték hergelni. Az összetűzést végül a rendőrök sorfallal akadályozták meg. A kitörésre emlékezők, akik megtiltották, hogy arcukat mutassuk, a Clark Ádám téren gyülekeztek volna, de a rendőrség tűzszerészei egy bejelentés nyomán lezárták a környéket, így más útvonalon mentek a várba. Az ellentüntetők a másik irányból a Dózsa-György tér felől érkeztek a helyszínre. Az MSZP elnöke Mesterházi Attila közleményében azt írta, nem lehet eltűrni, hogy Budapest utcáin újnyilas szervezetek vonulhassanak, ezért felszólítanak minden demokratikus és civil szervezetet, hogy ítéljék el a szélső jobboldal akcióját. Több mint 800 civil közéleti szereplő és politikus olvasta fel egész nap a holokauszt mostanra ismerté vált budapesti áldozatainak neveit. Az akciót a Smuk Andor vezette szociáldemokraták kezdeményezték, hogy így hallassák hangjukat a fasizmust éltető mozgalmakkal szemben.
Baranyi Gyula, Baranyi Gyuláné.
Egyenként olvasták fel reggel 8 órától kezdve csaknem 18 ezer mostanra ismerté vált holokauszt áldozat nevét a Dunaparti emlékműnél. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja ezzel az akcióval emlékezett a vészkorszak áldozataira.
Több millió embert öltek meg azért, mert másban hitt, másképp gondolkodott.
A szociáldemokraták elnöke azt mondta, politikai oldaltól függetlenül többen jelezték, hogy részt vállalnak a 9 órán át tartó felolvasásban.
Én annak örülök, hogy jobb és baloldalról egyaránt jelezték, hogy eljönnek és felolvasnak ebből a 17.600 névből. Pontosan azért, mert hogy mindenki számára világos. A demokratikus oldal, akár jobb vagy baloldali, mindenféleképpen antifasiszta.
Smuk Andor egy szombati rendezvényre utalva hozzátette, megengedhetetlennek tartják azt is, hogy bárki vaskereszteket kitüntetésként osztogat vagy alázza meg a holokauszt áldozatainak emlékét.
A 106 egyéni választókerület felében állít jelölteket, és országos listát is szeretne állítani a 4K, azaz a 4. köztársaság párt. A marihuána legalizálásáért küzdő szervezet mai program bemutatóján elhangzott, bruttó 200 ezer forintos bérig eltörölnék a személyi jövedelemadót, az e feletti részre pedig 35, illetve 40%-os SZIA-t vezetnének be. Az idei lesz az első választás, amelyen a 4K indul.
nem fokat politikusoknak a visszatérési kísérlete, és egy olyan helyzetben, amikor egy borzalmasan teljesítő kormány és egy lényegében zombi hadseregként összeállt ellenzéki összefogás közül kell választani, négy kell kínálni egy olyan alternatívát az embereknek, ami egy valódi kontrollt akar az elit ellenében felmutatni.
Szájer József szerint a rezsicsökkentésnek három ellenfele van, Brüsszel, a külföldi tulajdonban lévő közműcégek és a baloldal. A fideszes európai parlamenti képviselő egy szerencsén tartott rezsicsökkentési fórumon azt kérdezte a jelenlévőktől, akarják-e, hogy Európában Magyarországon legyen a legdrágább a gáz és a második legdrágább az áram. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy Európában az energiaárakat hatósági árként kezelik.
Az országoknak a többsége Európában hatósági árat alkalmaz, ami egyébként Magyarország számára is lehetővé teszi, hogy saját maga döntsön arról, hogy a polgárokat milyen költségekkel terheli. Vagyis mi magunk dönthetünk erről a jelenlegi szabályok szerint.
A családok bővüléséhez és a házasságkötések számának növekedéséhez is hozzájárultak a kormány elmúlt csak nem 4 évben meghozott intézkedései, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár a házasság világnapján. Soltész Miklós hozzátette, 2012-ben 5%-kal több házasságot kötöttek Magyarországon, mint az azt megelőző évben, és a növekedés tavaly is tovább folytatódott. Holnap kezdődik a házasság hete, amelynek zárásaként jövő vasárnap egésznapos műsor folyammal készül a közmédia.
A családokra kértek áldást Pécsett a házasság világnapján. Magyar és határon túli házastársak együtt ünnepeltek. Tiboldi Beáta és családja Csíkszeredából érkezett. Az asszony azt mondja, élete legjobb döntése volt, hogy férjhez ment.
7 éve vagyunk házasok. Azt mondják, hogy az első 7 év az mérföldkő a házastársak életében. Hát azt hiszem, hogy akkor valamit mi nagyon jól csinálunk, mert fel sem tűnt ez a 7 év. Úgyhogy várom a következő hetet, meg az utána következő hetet.
Magyarországon az elmúlt 50 évben folyamatosan csökkent a házasságkötések száma. Míg az 50-es években több mint 100 000 esküvőt tartottak, 2011-ben már csak harmadannyian mondták ki a boldogító igent. 2012-ben azonban megfordult a tendencia, és tavaly is több házasságot anyakönyveztek.
Erősíteni, segíteni szeretnénk a családokat.
A kormány intézkedései is hozzájárultak a házasságkötések számának emelkedéséhez, mondta a szociális és családügyi államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett, az alaptörvény módosítása és az adókedvezmények kibővítése is a családok érdekeit szolgálták. Idén pedig újabb támogatásokat vezettek be.
A Dextrának a bevezetése ettől az évtől kezdve, mely szolgálja mindazokat a családokat, akik még szeretnének gyermeket vállalni, segíti azokat az édesanyákat, akik vissza szeretnének menni dolgozni gyermekvállalás mellett, és segíti a fiatalokat is, akik egyetemistaként szeretnének, vagy egyetem után családot alapítani, gyermeket vállalni.
A házasságot népszerűsíti a vasárnap kezdődő házasság hete is. A program arca Keresztes Ilona, az MTVA szerkesztő műsorvezetője, és Mohai Tamás néprajzkutató. A közmédia azonban nem csak így kapcsolódik a rendezvényhez. Február 16-án Együtt a család címmel egésznapos műsorfolyammal készül az M1, a Duna és a Dunavörd, valamint a Petőfi és a Kossuth Rádió.
Beszámolunk a nagycsaládosok kárpát-medencei találkozójáról is, és lesz családi vetélkedőnk Szentevaj kirányításával. Lehet, hogy sikerül egy új család születéséről is beszámolunk a szülőszobában. Tehát számos riporttal, beszélgetéssel, élő kapcsolással jelentkezünk majd.
Emellett várják a nézők e-mailjeit is az együttacsalad@mtva.hu címre. A szerkesztők arra kíváncsiak, hogy a levélírók szerint mi a boldog családi élettitka.
Meg kell tudni, mi volt a pénz forrása. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc annak kapcsán, hogy a szocialista Simon Gáborról kiderült, évekig titkolt 240 millió forintot egy bécsi bankszámlán. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, nem tudja, hogy pártpénz vagy magánpénz volt-e, amit Simon Gábor titkolt, de egyelőre hisz Mesterházi Attilának, aki szerint nem a pártpénze volt a számlán.
Nagyon helyesen. Meg kell próbálni megtudni, hogy mi volt annak a pénznek a forrása. Nem mindegy, hogy egy politikusnál találnak egy csomó pénzt, annak mi az eredete.
Meg kell tudni, honnan származik Simon Gábor vagyona. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a Somor TV stúdiójában pénteken. És a közösségi oldalára is kiírta aznap, tudni kellene, hogy honnan volt Simon Gábornak ennyi pénze. Ahogy az interneten fogalmazott, ez akkor sem magánügy, ha már semmilyen funkciót nem visel az MSZP-ben. A Somogy TV-ben Gyurcsány Ferenc azt mondta, 240 millió forint eltitkolása nem jóhiszemű vétség.
Ez az ügy, ez nem tisztességes. Ez nem egy jóhiszemű vétség. Az embernek felszokott tűnni, ha van 240 millió forintja, arról adózni kell, az be kell vallani. Ez így normális.
Simon Gábor azóta kerüli a nyilvánosságot, hogy kedden kiderült, 240 millió forintot tart egy osztrák bank számlán, de erről évek óta nem számolt be a vagyonnyilatkozataiban. Egész héten kerestük a politikust, de sem szerdán...
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni.
Sem csütörtökön, sem pénteken nem nyilatkozott arról, honnan van a titkos számlán lévő 240 milliós vagyona.
Erre van egy vizsgálat, ami ezt kimutatja. Köszönöm szépen az érdeklődésüket.
Csak egy közleményt adott ki a héten. Azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni. Szerinte annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. És még azt is hozzátette, jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki. Az MSZP más politikusait is arról kérdezik az újságírók kedd óta, honnan lehet az egykori elnök helyettes titkos pénze. Többen közülük nevettek, amikor szóba került ez a kérdés.
Nem tudom. Ezt nem tudom.
Most egyelőre reagálni sem tudok rá. Tehát, hogy a pártpénze hogy kerülne egy magánember magánszámlájára?
A szocialisták kampányfőnöke Molnár Zsolt pedig elfutott a kamerák előtt egy rendezvényen, így az újságírók tőle kérdezni sem tudtak.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Az MSZP elnöke, miután hazatért külföldi útjáról, arról beszélt, amennyire ő tudja, Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásból származik a pénz.
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházi Attila azt csütörtök este az MSZP székháza előtti interjúban és előtte a repülőtéren is kihangsúlyozta, szerinte nem pártpénz található egykori helyettese bankszámláján.
Az MSZP pénze biztos, hogy nem.
Nem tudom, hogy ez pártpénz volt-e, vagy magánpénz volt.
Gyurcsány Ferenc a Somogy TV-ben azt mondta, nem tudja, hogy pártpénzről van-e szó.
Nincs okom addig kételkedni Mesterházi pártelnök úr véleményében, vagy állításában, amíg az ellenkezőt nem bizonyítják.
A héten több kormánypárti és ellenzéki politikus is azt mondta, Simon Gábor olyan magas pozíciót töltött be évek óta az MSZP-ben, hogy felmerül a gyanú, mások is tudhattak a titkos vagyon felhalmozásáról. Ezért azt mondták, hogy nem csak neki személyesen, hanem az MSZP-nek is tisztáznia kell az ügyet.
Minél előbb tisztázódik a kérdés, az annál jobb, mert ez a Magyar Szocialista Párt érdeke is. Ezt mondta a párt szóvivője. Kormos Kata hozzátette, a hatóságok feladata tisztázni azt, hogy honnan származik a külföldi számlán tartott pénz. A szóvivő megismételte Simon Gábor korábbi közleményét is, amely szerint a politikus el tud számolni a vagyonával.
Simon Gábor egyértelműen fogalmazott a közleményében, a személyéhez köthető összeggel el tud és el akar számolni. Egyetértünk abban, hogy tisztázni kell, hogy ez a pénz honnan van, de ez az illetékes hatóságok feladata.
A Fidesz szerint a Simon Gábor osztrák bank számláján tartott pénz körüli ügy valójában most kezdődik. Zsigó Róbert azt mondta, a Gyurcsány koalíció minden szereplője kórusban falaz Simon Gábornak. Zsigó Róbert feltette a kérdést, hogyan lehet, hogy a baloldali pártszövetség egyetlen tagja sem kérdezte meg az MSZP-ből csütörtökön kilépett Simon Gábort arról, honnan van az osztrák számlán tartott mintegy 250 milliárd forint.
3 nap tagadás, bujkálás és menekülés után most 2 napja a falazást látjuk ez ügyben. A Gyurcsány koalíció minden szereplője kórusban falaz Simon Gábornak. Gyurcsány Mesterházdi bajnai és az embereik ugyanazokat a betanult mondatokat mondják, ugyanazt a színjátékot játsszák mindannyian. Látjuk, hogy menekülnének a válaszok elől, de ez az ügy, ez most kezdődik.
Hivatalosan is indulhat a Vajdasági Magyar Szövetség az előrehozott szerbiai parlamenti választáson, miután átadta választási listáját Belgrádban. Az induláshoz 10 000 támogatói aláírásra van szükség, a VMS 3 nap alatt 13 200-at gyűjtött össze, ami a pártelnöke szerint soha nem tapasztalt sikernek számít. Pásztor István azt mondta, abban reménykednek, hogy ez a nagyszámú aláírás annak a bizonyítéka, hogy a Vajdasági Magyar Közösség tagjai méltányolják a bátor és felelősségteljes politizálást. Szórványos lövöldözés volt a szíriai Omsz városában, annak ellenére, hogy tegnap háromnapos humanitárius tűzszünet lépett életbe. A megállapodás alapján több száz civilt menekítenek ki a másfél éve ostromzár alatt tartott óvárosból. Becslések szerint 4000 lázadó és több mint 2500 civil rekedt a porigrombolt városrészben, ahol nincs áram, gyógyszer és sokan már hónapok óta éheznek. A kormányerők és a lázadók egymást vádolják a fegyvernyugvás megsértésével. Ketten meghaltak, kilencen megsérültek, amikor kisiklott egy turista vonat a dél-franciaországi Alpokban. A két kocsiból álló szerelvényen összesen 34-en utaztak. A balesetet egy több tonnás szikladarab okozta, amely a sínekre került. Az egyik vagon felborult, a másik lecsúszott a lejtőre és fennakadt. A nehezen megközelíthető hegyi terep és a hó miatt a mentés lassan halad. A sérülteket helikopterrel szállították el a helyszínről. Itthon megszökött egy nőstény farkas a veresegyházi medve otthonból még tegnap délután. Az állat egy több méter magas drótkerítésen mászott át, amelyet többsoros villanypásztor is véd. A medve otthon szakemberei a nap 24 órájában keresik az állatot. Azt mondják, hogy emberen nem veszélyes, de aki meglátja, semmiképpen se közelítse meg, hanem azonnal értesítse a hatóságokat.
Itt szökött át a farkas, amire még nem volt példa, hiszen itt igen erős áramütés éri az állatot, ami visszatartja őket.
A gondozók sem tudják, hogyan juthatott át a csaknem 3 méteres elektromos kerítésen a nőstény farkas. Ebben a falkában élt a szökevény állat, igaz csak egy napig. Csütörtökön került ugyanis ide, mert korábbi lakhelyén Szegeden bántották társai. Úgy tűnik, itt sem tudott beilleszkedni.
Emberhez szokott állatról van szó.
Az állatotthon munkatársai szerint a farkas egész életét emberek között töltötte, így valószínűleg nem veszélyes. Ettől függetlenül nem tanácsolja, hogy bárki is megpróbálja befogni.
Ha behúzott farokkal, görnyedháttal, vicsorogva közeledik, az nem az agresszió jele, tehát ezt el kell felejteni. A farkasnál ez a behódolást, ez a megadást jelenti. Minden bizonnyal fogja keresni az ember társaságát. Ilyenkor valaki, ha valami takarmányt tudna neki adni, vagy, és azonnal telefonálja nekünk, de senki ne akarja befogni.
A közeli erdős részeken sokan sétáltatják kutyáikat. Azt mondták, amíg a farkas szabadon van, inkább elkerülik a környéket.
Hát valószínű, hogyha észreveszem előbb, akkor visszafordulok és ellenkezőleg megyünk haza.
Közben a medve otthon munkatársai nyulakat engedtek szabadon, hogy a kóborló farkas ne tegyen kárt a környéken tartott haszonállatokban. Azt kérik, hogy aki látja a farkast, hívja a képernyőn látható telefonszámot, vagy a 112-es segélyhívót.
Megfelelő a magyarok szállása és kiváló körülmények között tudnak edzeni a téli olimpia helyszínén, ezt mondta Áder János köztársasági elnök, miután meglátogatta a magyar sportolókat Szocsiban. Az államfő tegnap részt vett a megnyitó ünnepségen, amelyről azt mondta, eloszlatta azokat a kételyeket, amelyek szerint a szervezők felkészületlenek.
A gyorskorcsolyázók fogadták Áder Jánost és feleségét az olimpiai faluban délelőtt. Kónya Zsófia ezzel a speciális korcsolyával indul a versenyen. A köztársasági elnök főként arra volt kíváncsi, megfelelő-e a magyarok szállása, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint mostoha körülmények fogadták a sportolókat Szocsiban.
Meglehetősen riasztó híreket lehetett olvasni arról, hogy milyen mostoha körülmények fogadták az ideérkező sportolókat. Hál' Istennek, a magyar versenyzők semmi ilyesmiről nem tájékoztattak. Azt mondták, hogy az elhelyezési körülmények megfelelőek, az edzési lehetőségek kiválóak. Hát az étkezés az nem magyaros, de próbálják kiegészíteni magyaros ízekkel.
Áder János hozzátette, ha valaki olimpiai pontszerző helyre esélyes vagy olimpiai kvótát szerez, az már egy komoly teljesítmény, ami elismerést érdemel.
Mi a szokásos? Jó kívánok! Törjön a penge!
A köztársasági elnök jó kívánsággal búcsúzott, majd közös fotót készített a versenyzőkkel és az olimpiai falu polgármesterével, a kétszeres olimpiai bajnok rúdugró Jelena Iszimbájevával. A magyar államfő egyébként még pénteken érkezett Szocsiba, ahol részt vett a megnyitó ünnepségen is. Áder János szombaton már vissza is utazott Budapestre, a rövidpályás gyorskorcsolyázók pedig az elnöki látogatás után dopingvizsgálatra, majd edzésre siettek. Ők hétfőn kezdik meg a versenyzést itt a 22. téli olimpián. Szocsiból Mohai Bence tudósított.
Ma lesz a dal harmadik és egyben utolsó elődöntője, 10 eddig még soha nem látott produkció mutatkozik be. A versenyzők ma is egész nap készültek az élő showra, 6-an jutnak tovább a február 15-i középdöntőbe, 3-an a zsűri, 3-an pedig a nézők szavazatai alapján.
Nem csak a versenyzők, a műsorvezetők is egész nap próbáltak a ma esti utolsó elődöntőre.
Az alapvető infokat azokat átnézzük, de azt gondolom, hogy a spontaneitás az adja meg ennek a báját.
És természetesen megfelelő szakmai háttér és a felkészülés, ami nálam úgy van például, hogy a műsor előtt éjszaka soha nem eszem.
Közben előkerültek a kabalák is, mindenkinek van valamilyen szerencsét hozó tárgya.
Ő Houdini. Ő fog nekünk segíteni. Ő azért lett a kabala kutyánk, mert ő egy talált kis kutya, és akkor találtuk pont, amikor a zenekar alakult. Ez azon a héten történt.
A dalban ma este fellépő 10 előadót a nézők eddig még nem láthatták.
Minden versenyben elhangzik, hogy milyen nehéz a zsűrinek. Szerintem a közönségnek legalább ennyire nehéz dolga lesz, hiszen megint legalább 5 féle stílus csap össze.
A nézők most is szavazhatnak otthonról arra a dalra, amelyik a legjobban tetszik, és szeretnék, ha tovább jutna.
Fontos az, hogyha magyarul énekelnek. Az, hogy kiradom le a voksomat, azt még nem döntöttem el.
Közben egyre többen osztják meg gondolataikat a műsorról rövid videókban.
Nekünk Dérheni tetszett a legjobban, és ezt meg is mutatjuk miért.
Szilák, összámban van neked másra.
Ezeknek a lányoknak annyira tetszett az egyik dal, hogy ők is elkezdték énekelni.
Minden pillanatban gyövele gondolom.
Kedves drága nézők, itt vagyunk már megint online.
Akik az interneten követik a műsort, akár belépőt is nyerhetnek. Csupán jól kell válaszolni Báj Alex kérdésére.
A videócseten Báj Alex feltette azt a kérdést, hogy a Group and Swing énekesnője milyen színű cipőt visel. Én egyből válaszoltam, és engem sorsoltak ki.
Ma este Gigi, a Full Moon Bülbüsz, a Mystery Gang, Király Linda, Gájer Bálint, Pál Dénes, Knoll Gabi, a Honey Beast és a New Level Empire lép majd fel. Közülük 6-an jutnak tovább. A műsor végére ezzel kialakul a középdöntő teljes mezőnye. A 18 legjobb dal jövő szombaton és vasárnap versenyez majd ismét, immár a február végi döntőbe kerülésért.
A műsor pedig nagyjából negyed óra múlva kezdődik. A stúdióban már ott van a két műsorvezető, Novodomszki Éva és Gundel Takács Gábor. Szervusztok! A versenyzőkön kívül hallhattuk, hogy kik ők. Kik lépnek fel ma este? Biztosan lesz valami meglepetés produkció.
Jó estét kívánok, szervusztok! Természetes, hogy lesz egy extra produkció. Folytatjuk azt a hagyományt, amit az első elődöntőben is megkezdtünk, hogy egy legenda, egy nagy maradj magyar, régről ismert előadó egy fiatalabb kollégájával lép színpadra. Ma este Deák Bill Gyula és Mohamed Fatima énekel nekünk, egy különleges produkciót adnak elő.
De azt gondolom, hogy különleges lesz az egész este, hiszen meglehetősen különféle zenei stílusokat hallhatunk majd, és a természetesen egy versenyről is szó van, amiben számítunk önökre. Nem sokkal a híradó után, tehát a harmadik elődöntő következik.
Évi Gábor, köszönjük! Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, aztán pedig a dal. Maradjanak velünk, viszontlátásra!